azt tapasztaltam, hogy az egyik legnagyobb nyomás például egy ilyen szülőn, amikor egy baba megszületik, hogy hivatalból 120 évig kellene élnie, hiszen mi történik, ha ő nem lesz, ki fogja úgy szeretni, ugye ellátni a gyermekét. Mi az ő sorsuk ma Magyarországon?
Hát nem csak az ő sorsuk, hanem sok fogyatékos ember sorsa, meg a megöregedett. Amúgy önálló életvitelt folytató, de megöregedő Down-szindrómás emberek, az ugyanez a kategória, hogy egyre több segítséget igényelnek. Van, aki egész élete során valóban extrán sok támogatást, vagy szakembert, szakellátást, mindenfélét igényel. Hát nyilván határa van, amit mi meg tudunk csinálni támogatott lakhatásban, de kellene olyan otthonnak is lenni, ami szakápolásra rendezkedett be. Ami nem egy kórházi elfekvő. Hát ki akar egy elfekvőbe élni? Hát nyilván senki. Tehát arról van szó, hogy le kell élni egy életet. Azt mondanám, hogy van segítség, kérjél, vannak sorstársak, kérjél, hogy menjen, hallgasd meg, nézd meg, hogy élnek mások egy Down-szindrómás gyerekkel, hogy élnek a Down-szindrómás felnőttek, hogy dolgoznak, hogy saját keresetük van, alkalmasint párjuk van, hobbiuk van, eljárnak ide-oda, kellemes, boldog, jó életük van. Tehát, hogy azon ne keseregj, hogy mi lesz vele, hogyha felnő, mert az megoldható. Szeresd, neveld ugyanúgy, mint minden gyereket, és meglátod, hogy minden rendben lesz, mert a gyerek majd bizonyít, a gyerek majd fejlődik.
Nem betegség, hanem állapot, egy plusz kromoszóma okozza. Magyarországon minden 600. gyermek ezzel a plusz kromoszómával születik, a Down-szindrómáról van szó. A Down Alapítvány elnöke a vendégünk, vezetője, dr. Luis Katalin. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, hogy meghívtad.
Sok mindenre várok tőled választ, arra, hogy milyen sors vár ezekre a gyerekekre Magyarországon, arra, hogy milyen helyzetbe kerülnek ezek a családok, ahol egy ilyen gyermek születik. De kezdjük egy nagyon friss hírrel, ami egy nagy eredmény, ez pedig a támogatott lakhatással függ össze, és nem olyan régen pár napja volt egy átadója ennek a lakhatási csomagnak tulajdonképpen, nem tudom, hogy pontosan hány pár költözhetett be a házba, és hogy milyen munka előzte meg azt, hogy létrejött ez a kezdeményezés.
Hát ez a támogatott lakhatás nevű szolgáltatás, ez tulajdonképpen a támogatott életvitelt jelenti, mert az, hogy tartozik hozzá lakhatás, az pont annyit jelent, mint nálunk, hogy lakunk valahol. Tehát ez egy komplett támogatás rendszer, ami ahhoz kell, hogy egy értelmi fogyatékos ember, vagy Down-szindrómás ember, ugye nem kizárólag Down-szindrómásokkal foglalkozunk, nem csak nekik szolgáltatunk, az életviteléhez megkapjon minden támogatást, és eközben legyen egy fejlődés, a mi részünkről egy fejlesztő munka, de az a mindennapi tevékenységben van beleágyazva, tehát nem ülünk le, mint az iskába egy padhoz, vagy egy asztalhoz, hogy kitaláljuk, hogy kell vásárolni a boltba, hanem elmegyünk.
Párokról beszéltem, tehát itt felnőttekről van szó elsősorban. Milyen állapotban kell lenniük ahhoz, milyen súlyosságú az ő betegségük, hogy bekerülhessenek ide, mennyire nem súlyos az állapotok, inkább így fogalmazom, hogy mennyire önállóak.
Hát ilyen kritérium tulajdonképpen nincsen. Főleg azért is nincsen, mert például akik most bekerültek, azok az átmeneti otthonunkban, van egy ilyen krízis otthonunk, ahova a baj van a családba, beköltözhetnek, hogy onnan kerültek ki. Tehát ők már se nem fiatalok, az állapotuk meg olyan, amilyen, ugye, mit tudom, 40 éves kor körül.
Ez azt jelenti, hogy az...
Igen. De nyilván nem olyanokról van szó, akik ápolást igényelnek, vagy akiknek állandó orvosi felügyeletre van szükségük, tehát a lakó, vagy ez a támogatott lakhatás, ezek a lakó otthonok nem erre vannak kitalálva, azokra, akik többé-kevésbé önálló életvitelt tudnak folytatni. Ez a többé-kevésbé az abszolút definiálatlan, és jó is ez így, mert ott van előttük a fejlődési lehetőség, lehet, hogy fölmérik, és szinte semmit nem tud, mert sose élt önállóan, esetleg a várost se ismeri, szóval, de lehet, hogy 5 év múlva egész mást mérnek.
Mikor kerültek be az alapítvány látóterébe, tehát mióta kísérített nyomon az ő fejlődésüket, és mi alapján választották ki azokat, akik bekerülhettek?
Konkrétan ezeket mondom olyan alapon, hogy lejárt az idejük az átmeneti otthonban, és el kellett őket valahova helyezni. Nincs nagy választék. A mi krízis otthonunk nem tudott működni, mert be volt telve. Tehát tulajdonképpen most így történt. Nem mindig történik így, van optimális megoldás is, hogyha valaki mondjuk 23-24 kikerül az iskolába, ők tovább járhatnak iskolába, hogy akkor kezdődjék meg ez a munka. Az lenne az ideális. Akkor több esélyünk lenne, hogy az önálló életvitel útjára segítsük, támogassuk, tereljük őket. Hát így meglátjuk. Nem tudjuk, mert ez most indult, de óriási lehetőség nekik. Ilyenkor megtartósodnak, önálló élet, saját szoba, a barátnőmmel összeköltözhetek mondjuk. Ebben az otthonban, ami most indul, két pár van, kettő. A többiek nem párok, azok egyedülállóak.
De mindannyian el tudják látni saját magukat?
Hát ez attól függ, hogy mit értünk ez alatt. Hát mit értünk, hogy ellátjuk, hogy önkiszolgálók el tudnak egyedül menni a vécére? Hát igen, többnyire el, de nem biztos. De nem biztos. Attól függ, hogy voltak például otthon tanítva. Ha valaki bekerül például hozzánk az átmeneti otthon, tipikus eset, hogy elmegy a vécére, és kiszól, hogy jöhetsz. Érted? Tehát ki volt otthon szolgálva még ezzel is. De nem kéne. Szóval, hogy a szülők azért el tudnak tévedni rendesen.
Akkor ugorjunk vissza a történet elejére. Ugye az előbb csóváltad a fejed, amikor a felvezetőben azt mondtam, hogy 6%,
igen,
6%.
Igen. Hát azért ez változó.
Változó. Elég különböző számokat lehet látni. Van, ahol 700-650-re tagsálják ezt a számot, hogy abból egy 750-650 élve születésből egy baba az, amelyik Down-szindrómával születik. Vannak egyáltalán pontos számok, és tudjuk-e pontosan, hogy hány Down-szindrómás ember él ma Magyarországon?
Hát sajnos nincsen tökéletes statisztikány, de ez a 600-700 az adik, minden 600-700 adik, ez volt ezelőtt 40 évvel, de mióta bevezették a szűréseket, azóta körülbelül minden ezredik. Tehát ilyen mértékben tudott csökkenni azzal, hogy az idős anyákat terhesség alatt a magzatot megvizsgálják, hogy...
Az idős anyákat említetted, de hát az is egy szám, hogy a 75% 35 évesnél fiatalabb szül.
Azért mondom ezt, hogy az idős anyákat, mert az a kritérium, hogy valamilyen kor fölött legyen, például 35 év felett, de ebből is látszik, ha minden 35 éveset tegyük föl, megszűrnek, mert fölajánlják nekik, és nagyjából el is fogadják, van, aki nem, de azért az ritkább, és mégiscsak ennyire tudtak lemenni. Minden ezredikre tudtak lemenni. Ez azt jelenti, és azt tudjuk is, hogy nem csak az idős anyáknak születik, őket most ki tudjuk szűrni, a fiatalokat nem tudjuk kiszűrni, mert a 20 éveset nem szűrik.
Amikor egy Down-szindrómás baba születik egy családban, akkor az első reakció az általában a sok maga, tehát úgy érzik, hogy véget ért az élet, és nagyon sokszor bizony ez a családi kötelék is, a házasság is felbomlik. Mi az a segítség, amit a Down Alapítvány egy ilyen helyzetben tud nyújtani? Többféle programotok, többféle csomagotok van az újszülöttektől egészen a felnőtt korig. Ugye 92 óta működik ez az alapítvány ebben a formájában, érintett szülők hozták létre, de azóta már nagyon sok szakember is csatlakozott a kuratóriumhoz, és számtalan programotok van. Tehát mi az első a sok után, amit szerinted egy ilyen szülőnek, családnak lépnie kell ahhoz, hogy a gyermeke teljes életet élhessen?
Hát ez az első sok, ez elég kemény, tényleg mindenkinek, meg ezt még, erre még rá is tesznek sokszor a kórházba, mert olyanokat mondanak, hogy nulla lesz ez a gyerek, meg hagyja itt, szüljön másikat, ilyesmiket.
Nagyobb arányban hagynak egyébként Danos babákat a kórházakban?
Hát a szülés számhoz képest igen, szerintem nagyobb arányban. Szóval nem kapnak ott, vagy nagyon ritkán kapnak emberi szót, és konkrét használható segítséget meg egyáltalán nem. Pedig próbálunk kapcsolatot tartani a szülészetekkel, hogy legyen ott. Hát azért most már az interneten megtalálnak, de nekünk van egy ilyen sorstársegítő szolgálatunk, amelyik már a kórházban, hogyha ott, ha jó a viszony a kórházzal, és szólnak nekünk, megszólnak a szülőnek, fölajánlják, hogy van ez a lehetőség, akkor a mi önkéntes Down-dadáink, úgy hívjuk, hogy Dada szolgálat, Down-dada szolgálat, akkor ők pattannak és mennek oda, és sorstársként.
Azt mondod, hogyha jó a viszony a kórházban, akkor nem lehet természetes, hogy minden szülészeten ott legyetek?
Nem, mert az orvosok félnek attól, hogy majd, ugye történt olyan, hogy feljelentették a kórházat, hogy miért született meg ez a baba, hogy nem tettek meg mindent, de persze van ilyen, de általában a szülő nem tesz meg mindent különben, de előfordul, hogy az orvos nem tesz meg mindent. Szóval, hogy vannak ilyen esetek, és gondolom ezt el akarják kerülni, és akkor inkább nem engednek be oda külső szemet, főleg ilyen vizsla szemeket, mint a mieink, akik ugye annyira nagy tapasztalattal rendelkezünk már, hogy tényleg minden feltűnik. Szóval szumma szumárum, ahol jó a viszony, ott szólnak nekünk, és akkor ott termünk. Ahol nem áll jó a viszony, ott is azért előbb-utóbb, mert azért sok szálon lehet információt ma már, ugye az internet, a védőnő, a gyerekorvos, tehát mindenkivel próbálunk, vagy mindenhova próbáljuk ezt az információt eljutatni, hogy van ez a sorstárs segítő szolgálat. Tehát van ez a konkrét, személyes támogató munka, amit a dadák végeznek. A dadák kiképzett segítők, tehát ők többször vesznek részt dadaképzésen, meg szupervíziójuk is van. Ezen kívül van a kisgyerekes családoknak egy úgynevezett kisgyerekes tréning, amely az első alkalommal, de ez ilyen 0 éves pici babák esetében van meghirdetve, hogy összejön, mint a 8-10 család az összes gyerekével. Tehát ez ilyen családterápiás ülés, tulajdonképpen elmennek 3-4 napra valami nyugodt helyre, és akkor ott a pszichológusok által vezetett tréningen, ugye mindenki elkezdi ezt ugye tárgyalni, mindenki elmondja a saját esetét, kísérják magukat egymás vállán, és akkor elkezdenek azzal foglalkozni, hogy mi lesz, hogy lesz. És ugye ott vannak az idősebb gyerekek szülei, a dadák, és akkor azok közvetlenül tudják meg. Hát mindenki látja, mert evidens, hogy milyen cuki az a nagyobb gyerek, hogy ott a teljes család, nincs vele semmi probléma, tehát úgy megnyugszanak lassan a szülők. És azt is megkapják, hogy mit lehet és mit kell tenniük ahhoz, hogy a gyerek jól fejlődjön, és akkor jön a Down ambulancia, jön a korai fejlesztés, jönnek a különböző terápiák, kinek mire van szüksége, jön az apaklub, a testvértréning, tehát az egész családot próbáljuk ugye elérni valahogy, az apákat nagyon fontos külön is elérni, és mindezt a korai fejlesztő és tanácsadó központunkkal közösen. Tehát ez egy ilyen nagyon több éven keresztül fejlesztetett program, amit azért tudunk annyira jól megcsinálni, mert jól emlékszünk, hogy amikor nekünk megszületett a Down babák, hogy akkor mire vágytunk, mi lett volna a legfontosabb, mit szeretném, és ezt mindenki egyöntetően elmondja, egy másik emberrel beszélni, aki ezzel él, aki ebben a szituációban van, aki meg tudja mondani, hogy milyenek lesznek a mindennapok.
Amikor megszületik egy ilyen baba, most beszéltünk ugye a lelki teherről, de azért nagyon sok anyagi terhet is ró ez a későbbiekben a családban, attól függően, hogy milyen egyéb betegségei lesznek ezeknek a babáknak, hiszen jóval nagyobb számban fordul elő náluk például szív probléma. Milyen betegségekkel számolhatnak még?
Hú, hát szinte minden. Ugye a hormonrendszer, az emésztőrendszer, a légzőrendszer, a szív, a bőr, tehát minden más. Hát gondoljunk bele, van egy plusz kromoszom, ami termeli a ráért kód szerint azt a plusz anyagot, ami az összes biokémiai folyamatot ugye befolyásolja tulajdonképpen. Tehát mindenük egy kicsit más. Az meg, hogy a szív, meg az egyéb, tehát az már a fejlődés, tehát az már magzati korban, ugye, hogy nem úgy fejlődik, vagy nem fejlődik ki sok minden. De mindenre van megoldás. A Down ambulanciának az a dolga, hogy ezeket a Down-szindrómával együtt járó, vagy nagyobb gyakorisággal előforduló betegségeket, rendellenességeket kiszűrje megfelelő időben, és megkapják a srácok a kezelést. Tehát, hogy amit lehet, hozunk rendbe.
Beszéltünk az elején a támogatott lakhatásról, ami már ugye egy felnőtt korban lévő danos embert érint. Beszéltünk a kezdetekről, most beszéltél a Down ambulanciáról. Ezek mind olyan szolgáltatások, amelyeket az alapítvány hosszú évtizedek alatt fejlesztett, kidolgozott ki, de valahogy az az embernek az érzése, hogy azért ezek állami feladatok lennének. Tehát hogy látod, hogy mi az, amit az állam mondjuk az elmúlt, vagy vegyük 92 óta, mióta ebben a formában létezik az alapítvány, hát oda tette magát, hogy úgy mondjam, és mi az, amiben a civilek, a szülők magukra, az alapítványra számíthatnak?
Hát elvileg ugye 93-ban létrejött a szociális törvény, amelyik azért lefekteti, hogy mik azok a az állami feladatként ugye meghatározott szolgáltatások, de hát ezek vagy vannak, vagy nincsenek. Vagy jók, vagy nem jók. Tehát azért még, hogyha minden úgy is lenne, ahogy mondjuk a törvény betűje ezt elvárja, akkor is lenne azért nekünk jócskán dolgunk, mert az biztos, hogy a Down-dada, meg ezt az egész korai szolgáltatás csomagot, ez soha nem fogja egy törvény se így előírni, ráadásul Down-szindróma specifikus némiképpen. Tehát nem is gondolom, hogy ezt valamilyen rendeletben kéne előírni. Ez nyilván egy nagyon klasszul összerakott szolgáltatás csomag, amit a világ összes tájáról csipegettünk össze, amit meg nem tudtunk összecsipegni, azt meg kitaláltuk mi, hisz abszolút tudtuk, hogy mit szeretnénk, hogy mire van szükség. De az segített, hogy láttunk külföldön jó példákat, főleg a felnőtt szolgáltatásoknál az nagyon sokat segített, hogy egy biztonságot adott nekünk, hogy persze, hát ilyet lehet, hát láttunk ilyet. Tehát nem légből kapjuk.
Tudnál példát mondani, amelyik szerinted különösen követendő lenne, vagy ami a szívednek különösen kedves, és külföldön láttad, és honosítható lenne?
Hát már nagyjából mindent megcsináltunk, amit ott láttunk, de igen, amire így legjobban vágytam anno, ez az önálló életvitel. Ugye? Hát ami megint egy komplex dolog, ugye? Mert nem elég, hogy van egy lakás, egy ház, ahol lakhat, hanem ennek rengeteg-rengeteg következménye van. Kell, hogy legyen munkája, kell, hogy keressen pénzt, kell, hogy anyagilag is többé-kevésbé önálló lehessen, és mondjuk lehet is, mert hogyha hozzászámítom azt az állami támogatást, amit ők kapnak,
igen,
ők tényleg támogatást kapnak, mert vagy egy járadékot, vagy egy ellátást, ha hozzáveszem a keresetüket, ha hozzáveszem azt, hogy a lakhatáshoz, meg a szociális szolgáltatásokhoz ilyen normatíva jellegű hozzájárulást kapunk, akkor ebből meg lehet élni. Akkor ebből meg lehet élni, tehát azt lehet mondani, hogy ők anyagilag is önállóak tudnak lenni. Csak hogy a jogok, ugye, hogy az ne legyen kétségbe múlva, hogy ő neki lehet párja, hogy ő dolgozhat, hogy ő neki joga van dönteni, már pedig nálunk ez nagyon-nagyon kétségbe van vonva, nem hogy kétségbe van vonva, hanem effektíve el van tőlük véve a döntési jog, hisz ez a gondnoki rendszer annyira erősen tartja magát, ami mellesleg jogtalan olyan értelemben, hogy aláírtunk meg, hát magyar jogszabály formájában is megjelent az a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény, és ratifikáltuk is, és magyar törvény formájában is megjelent, hát azt be kéne tartani, hogy át kell állni a gondnoki rendszerről a támogatott döntéshozatalra. Hát miért ne tudná eldönteni? Hát, ha jól van föltéve a kérdés. Hát persze, hogy el tudja dönteni. És hogyha van hozzá pénze, ha van hozzá tudása, van hozzá bátorsága, és ezeket megszerzik nálunk az önálló életvitelre felkészítés meg a támogatás során, csak utána így el van vágva, hogy ja, majd a gondok, ja, a pénzed a gyámhivatal számlájában, vagy a gyámügyi számlán van. Hát nem férhetsz hozzá a saját pénzt, el akarsz menni külföldre, hát majd, ha a gyámhivatal megengedi, szóval így, ez nehéz.
De mi a sorsa azoknak a danosoknak, akik nem képesek az állapotoknál fogva olyan szintű önálló életre, mint amiről az előbb beszéltünk? Tehát én azt tapasztaltam, hogy az egyik legnagyobb nyomás például egy ilyen szülőn, amikor egy baba megszületik, hogy hivatalból 120 évig kellene élnie, hiszen mi történik, ha ő nem lesz, ki fogja úgy szeretni, ugye ellátni a gyermekét. Mi az ő sorsuk ma Magyarországon?
Hát nem csak az ő sorsuk, hanem sok fogyatékos ember sorsa, meg a megöregedett. Amúgy önálló életvitelt folytató, de megöregedő
Igen.
danszinnyomás emberek, az ugyanez a kategória, hogy egyre több segítséget igényelnek. Van, aki egész élete során valóban extrán sok támogatást, vagy szakembert, szakellátást, mindenfélét igényel. Hát nyilván határa van, amit mi meg tudunk csinálni, támogatott lakhatásban, de lenne, kellene olyan otthonnak is lenni, ami szakápolásra rendezkedett be. Ami nem egy kórházi elfekvő. Hát ki akar egy elfekvőbe élni? Hát nyilván senki. Tehát arról van szó, hogy le kell élni egy életet. És nem a szülő. Jó, hát most kimondta a törvény, hogy ez a szülő dolga. Na de meddig? Hát amíg bírja.
Ugye? Hogy hát akkor gondoskodni, mi legyen a gyermekével a halála után Magyarország?
Ez az, igen? Hogy mi se tudjuk, ugyanebben a cipőben jár az alapítvány. Mi legyen azokkal a nálunk megöregedett, idős, sok betegséggel megáldott, már akartam mondani, ember, hát nem vagyunk képesek ellátni, tehát ha valakinek infúziót kell állandóan adni, meg ki van vezetve mindene, vagy szóval, hogy súlyos egészségproblémái vannak, ezt nem tudjuk ellátni egy támogatott lakhatásban, ahogy otthon se. Egy támogatott lakhatás ahhoz hasonlít, mint bárkinek az otthona. Körülbelül olyasmi életet kell elképzelni. Nem vagyunk ráállva, személyzet sincs, eszköz sincs, nincs például egy emelő, hogyha valakit emelni kell, és ilyenek. Tehát kellenének olyan otthonok, hasonló méretű, hasonló berendezkedésű otthonok, ahol megvan ez a szakápolás, a szakember, az eszközök, ha egy infúzió kell, akkor nem kell elszadni egy kórházba és vissza, hanem hogy ott lenne helyben. Mi nagyon szerettünk volna ilyet csinálni, és lett is volna hozzá partner, de...
Miért nem jött létre?
Hát, mert kellett volna hozzá a jóváhagyás, ugye a normatívát adó támogató részéről, és ez nem született meg. Hát most egy zavaros helyzet van, mert hogy az elfekvőket majd átteszik a szociális. Hát most ez nem egészen az, amiről én gondolok, vagy amire én gondolok. Tehát nem arra gondolok, hogy egy borzasztó rendszert, ezt az elfekvő rendszert áttesszük, igen, egy még rosszabb helyzetbe, és akkor minden marad a régibe, egy ágyba élem az életem. Hát ez nem lehet, tehát ez embertelen.
Mi a különbség, milyen helyzetben van az a család, amelyik vidéken, egy kis faluban, kis településen él, és oda születik egy danos baba, illetve mennyivel jobb a helyzet, mondjuk egy nagyvárosban élő családnak?
Igen, tehát így a nagyvárosban, itt Budapesten nyilván több szolgáltatás elérhető, de a korai fejlesztés például országszerte már elérhető elég jól. Van, aki beköltözik valami nagyvárosba, vagy följön Pestre a gyerek miatt. Hát a legkülönbözőbb megoldások vannak. Egy falu lehet nagyon jó, hogyha az egy befogadó közeg, ha a családot is segítik, meg a gyerek is járhat a helyi iskolába, vagy óvodába, akkor ott nincs rossz dolga szerintem.
Ez egy nagy lépés volt a támogatott lakhatás most az alapítvány életében. Mennyi ideig készítettétek elő ezt a lépést, és lesz-e folytatás?
Hát igen, ez már körülbelül a 10. ilyen támogatott lakhatásunk. Most 108 ember él támogatott lakhatásban, különböző házakban, nagyobb családi házakban.
Hányan segítik őket?
És kisebb lakásokban, ugye? Tehát különböző létszámú csapatok, csoportok van. Na, hát hányan segítik? Mivel, hogy állandóan kell, hogy ott legyen valaki, ugye ez már eleve 4 ember, és akkor már nem csináltak semmit még. Úgyhogy általában 8-9, de ahol nehezebb esetek vannak, vagy idősek, ott a 10-11 ember is előfordul a 12 ügyfélre.
Most fővárosi helyszínekről beszélünk?
Fővárosi helyszínek, de mi azért próbálunk ilyen nagyobb házakba berendezni támogatott lakhatást, mert gyakorlatilag ugyanannyi ember kell akkor is, ha 12 van, meg akkor is, ha 10. A maximális létszám, amit enged a rendelet, az 12, úgyhogy mi ezt ki szoktuk használni. Általában óriás nagy házakat veszünk, hogy legyen bőséggel, tehát ne az legyen, hogy egy zsúfolt valami, hanem ha több szintes is, tehát akkor ott azért kialakulhat ilyen családias, sőt, kés alakul szinte mindenütt. Általában Rákospalotán veszünk ezeket a házakat, mert ott még viszonylag jó áron lehet.
92 óta működik ebben a formájában az alapítvány. Segítettek, ahol csak tudtok, ugye ott vagytok a születéstől egészen a felnőttkorig, és még azon túl is. Ha nektek most segítségre lenne szükségetek, és ez egy olyan fórum, hogy segítséget tudsz kérni, akkor mit szeretnél leginkább kérni? Mire lenne leginkább szükségetek?
Hát elsősorban is nagyon jó szakemberekkel lennének, akik nálunk dolgoznának alkalmazásban. Tehát szociális munkások, gyógypedagógusok, kevés a jó szakember, kevés az önálló munkára képes jó szakember.
Miért van ez így szerinted? Azért, mert nem jó a társadalmi besültség, vagy...
Nem, hát nincsenek már. Nincs már munkaerő. Elmentek már, mint aki használható. Azért nálunk fontos az, hogy bizonyos fokú önállóság. Ugye sokszor ott van a házban egyedül egy ember. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy nagy intézmény, ahol mindig van ott több szakember, és ha bármi történik, akkor tudnak, össze tudnak dolgozni nálunk. Gyakran egyedül van valaki. De hát maga a vezetői feladat is nagyon bonyolult, sokrétű. Szóval, hogy kellenének a jó szakad? Én ezt tenném első helyre. Hát második helyre mit tesz az ember? Hát már van, aki első helyre teszi, hát a pénz. A pénz, ugye? Mert jó a sok adomány, nagyon sok mindent kapunk. Élelmiszert, felszerelést, ágyakat. Szóval nagyon sok mindent kapunk, túl sok mindent is. De a pénzből bármit lehet. Tehát én azért szeretem, meg így meg is szoktam kerekben ezt mondani, hogy nagyon jó, ha hozol egy hűtőszekrény, de anélkül még meglennénk átmenetileg.
De az ára jobb lenne.
De a pénz, akkor tudok abból bért, vagy szóval olyan alapvető dolgokat, amire nincs elég. És hát nem nagyon vannak, tehát alul vannak fizetve. Ez szégyengyalázat, de bevallom itt az alapítványban, de hát 300 dolgozónk van. Tehát annyit tudunk bérre fordítani, amennyi van. Egyszerűen nincs lehetőség valami, én szívesen adnék mindenkinek többet, sokat. De ha nincs, miből.
Tehát jó szakember, és valami támogatás.
És pénz, igen. Hát azon kívül még lennének ilyen általánosabb óhajaink, hogy változzon a hozzáállás, az attitűd, hogy legyen inkluzió, legyen befogadóbb a társadalom, vagy a közösségek, kisebbnél a közösségek, hogy minél több olyan munkahely legyen, ahova oda tudjuk külső munkahely, tehát nyílt piaci munkahelyről beszélek, ahova oda tud menni akár a fogyatékos ember is dolgozni, hogy fogadják be, és nyilván velünk együtt, tehát nem úgy megy oda, hogy na menjél, fiam, mert az nagyon sokat jelentene. Ugye, hogyha egy munkahelyre be tud valaki illeszkedni, ami ugye két oldalú, egyrészt mi fölkészítjük az ügyfelünket, hogy képes legyen, a másik oldal azért, hogy onnan is kell a befogadó képesség, vagy készség, és vannak ilyen munkahelyek, tehát nekünk van egy elég komoly programunk, a nyílt munkahelyről piaci foglalkoztatásnak a támogatása, és ez azt jelenti, hogy felkutatjuk a helyeket, a munkahelyeket, ott felkészítjük a leendő munkatársakat, a vezetőket, a másik oldalon ugye felkészítjük a jelöltet, tényleg tudjon önéletrajzot írni, el tudjon menni egy interjúra, hogy megtanulja a munkakörét, esetleg, ha az túl bonyolult, akkor javaslatot teszünk a munkakörnek a
megváltoztatására,
egyszerűsítésére. A családot is ugye megpróbáljuk felkészíteni. Tehát ez egy nagyon komplex feladat, és 25 emberünk dolgozik kint a nyílt munkaerőpiacon, főleg a vendéglátásban, meg kereskedelemben, ahol látszanak is, tehát ez egy ilyen szemléletformáló projektünk is. Úgyhogy nagyon érdekes nemzetközi hálózat is van, amiben benne vagyunk, tehát ezt most nagyon szeretjük, vagy szeretnénk még inkább csinálni.
Az érzékenyítés fontosságáról beszéltél, de hogy ezt nem lehet elég korán elkezdeni iskolákkal, vagytok-e kapcsolatban, és tudtok-e beszélni fiatalokkal, gyerekekkel erről?
Hát jönnek hozzánk a gimnazisták a kötelező gyakorlatukra, ez egy nagy lehetőség. Egyetemistákat is fogadunk, sőt, hát tanítunk egyetemeken, akik szintén jönnek hozzánk gyakorlatra. Hát kisiskolásokkal ritkán, de van úgy, hogy egy-egy iskola meghív, és akkor oda viszünk programot közösen. Csinálnak valamit a gyerekek, a mieink, meg az ottani gyerekek. Tehát igen, azt, ha így hívnak, megyünk. Ez nem egy ilyen külön nagy aktivitás nálunk, mert nem erre vagyunk beállva, meg amúgy is hát ezek a felnőtt, komoly felnőtt emberek, akik a mi ügyfeleink, ugye azok nem biztos, hogy a gyerekek ezt akarják látni. Tehát kisgyerek, tehát ilyen kisiskolásokkal nem nagyon szoktunk.
Te magad is érintett vagy, van egy Down-szindrómás lányod.
Igen.
Szeptember 24-e van, amikor ez a felvétel készül. Október első napjaiban fog kikerülni a Szabad Európa oldalára. Október Down-szindróma hónapja. Ha most üzenet kéne egy olyan családnak, egy olyan nőnek, aki most a sok állapotában van, most érkezett a családba egy Down-szindrómásba van, akkor mit mondaná neki?
Hát nem sokkal nem üt azzal, amit nagyon sokan mondanak a szülők közül úgy 2-3 év elteltével, hogy ez életük egyik legjobb eseménye, hogy nekik Down-os gyerekek született. Ezt azért nem mondanám annak, aki most a sok állapotában van, de azt mondanám, hogy van segítség, kérjél, vannak sorstársak, kérjél, hogy menjen, hallgassd meg, nézd meg, hogy élnek mások egy Down-szindrómás gyerekkel, hogy élnek a Down-szindrómás felnőttek, hogy dolgoznak, hogy saját keresetük van, alkalmasint párjuk van, hobbiuk van, eljárnak ide-oda, kellemes, boldog, jó életük van. Tehát, hogy azon ne keseregj, hogy mi lesz vele, hogyha felnő, mert az megoldható. Mert azon keserünk az első pillanat, mi lesz vele, hogyha mi már nem leszünk, mi lesz vele, hogyha felnő, lesz-e neki, lakása lesz-e minden. És el se tudjuk képzelni, mert olyanokat hallunk, meg mondanak nekünk más szakemberek, hogy azt hiszük, hogy mindez nem lesz. Tehát abba kell megerősíteni, hogy ugyanaz lesz, mint minden gyereked, de főleg, hogyha te is azt akarod szülőként. Tehát azt kell mondani, hogy szeresd, neveld ugyanúgy, mint minden gyereket, és meglátod, hogy minden rendben lesz, mert a gyerek majd bizonyít, a gyerek majd fejlődik. El kell hordani a korai fejlesztőbe, meg el kell vinni a Down ambulanciára, de hogyha rendben van az egészsége, meg megkapja azt a kis lökést a fejlődéshez, akkor szépen fog fejlődni. És ha azt látjuk, hogy fejlődik, ha nem is olyan ütemben, de azt nem tudja az ember észlelni, de azt látjuk, hogy tegnap még nem tudta, ma már tudja, jé, és akkor magától is megfordul, vagy szóval, akkor úgy megnyugszik az ember, ja, hát egy gyerek, ugyanazt csinálja, mint minden gyerek. Hát, kicsit lassabban, kicsit
Köszönöm szépen.
nyugösebben.
Köszönöm a beszélgetést.
Ja, köszönöm én is.